Na, Dávid, az a helyzet, hogy mi itt most így beszélhetünk két órát, másfelet, két és felet így a filmekről, okosságokat mondhatunk róluk, de igazából ezt sokkal hatékonyabban meg lehet oldani, mint ahogy például a port.hu egyik felhasználója nagyon frappánsan összefoglalta mai filmünket, úgy, mint ezt a filmet annak ajánlom, akivel ki akarok baszni. Szóval, hogy igazából elmondtunk most akkor mindent, nem?
Üdvözöljük a hallgatóinkat ezzel a szeretetteljes adásban.
De én inkább mégiscsak azt mondom, hogy éljen az új hús.
Szerintem meg vesszen a videódrom.
Ha kérdéseid vannak...
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
Ha válaszokat keresel...
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Köszönjük a kedves hallgatókat itt a Roboraptor Podcast, a Geek Filmes Kibeszélő Rádió legújabb adásában. Itt van velem Hartai Dávid, én Pongrácz Máté vagyok.
Sziasztok!
És üdvözlünk minden kedves hallgatót ezen az adventi vagy karácsonyi délutánon estén, ahogy amikor éppen most hallgatjátok. Ugye ez az adventi karácsonyi időszakban mit szoktak az emberek általában csinálni, Dávid?
Általában, hogy a családjukkal vannak. De ez rosszul se esülhet, mert lehet, hogy megmutatják a szüleiknek, és megnézhetik velük a macskákat.
De igen, de hogy pontosabban, én ezt amúgy pont ezt csináltam pár éve, egy traumatikus élmény volt mindenkinek, hagyjuk, de kapizsgálod a lényeget, hát ugye...
Ilyen... Azért tegyük hozzá, hogy azóta nem laksz otthon.
Nem. Hogy az emberek ugye összeülnek karácsonykor, a család, és tévét néznek, filmeket fogyasztanak, főleg vagy Starbucksot, kinél mi a szokás, de hogy nagyon sokat nézünk ilyenkor tévét, és gyakorlatilag erről a élményről, a tévénézésről szól a mai filmünk, és arról, hogy talán mit nem érdemes a karácsonyi beigli mellé nézni. Vagyis ahogy az a címből is ugye kiderülhetett, meg a thumbnailből, a Videodrome-ról, David Cronenberg 1983-as, idén 40 éves kultklasszikusáról, hetedik rendezéséről fogunk beszélni. Te hogy vagy Cronenberggel így, Dávid?
Én elég elmagyarodott vagyok az ő munkájával kapcsolatban, megmondom őszintén. Összesen azt hiszem, hogy 5 filmjét, hogyha láttam, 2 az újabb időszakból, és 3 a klasszikus, nevezzük klasszikusabb Cronenberg időszaknak, ugye 80-as évek.
Hát igen, az a vér és hús Cronenberg.
Így van. Úgyhogy nem vagyok egy nagy Cronenberg szakértő ezek alapján, de amit eddig láttam a munkásságában, én kifejezetten szerettem azt, amit ő csinál. Bár azt is tudom, hogy egészen változatos munkákat is letett az asztalra, véghez vitt.
Igen, de ő mégiscsak olyan, mint akinek azért van, hát lehet mondani, hogy van két így, legalábbis távolról nézve, két ilyen nagyon markáns ugye időszaka, a úgymond korai időszaka, amikor ugye főleg ez a testhorror dominált, illetve akkor is voltam, hogy nem testhorror filmje, szóval például így a pénzért így a nagyon korai időszakában most láttam, hogy megrendezett egy ilyen autós akciófilmet, vagy valami Fastlane, vagy ilyesmi a címe, de hogy, és utána valahol a Pók után, ami még ilyen, ugye ilyen pszichoszriller, és utána jöttek ugye a Viggo, úgymond a Viggo Mortenseres időszak, amikor ugye a két ilyen, mondhatni gangsterfilm, az Erőszakos múlt, és a
Eastern Promises,
a gyilkos ígéretek, amelyekben ugye teljesen szakít a horror műfajjal, utána a Freudról csinált, ugye, ami amúgy valahogy illeszkedik az ő korábbi filmográfiájába, mert ugye ilyen pszichés elmével, meghasonlással, öntudattal kapcsolatos filmjei voltak ugye korábban is, de ugye
mégiscsak
igen, más.
Történelmi kosztümös dráma.
Igen, és aztán jöttek ugye ez a hollywoodi, meg nem is tudom azt hogy lehetne fogalmazni, a Cosmopolis, meg utána az, amit a Hollywoodról csinált Maps to the Star filmet, hogy de hogy azok már ilyen mindegyik szerzői film nála nagyjából, csak az ilyen, ilyen kortárs szerzői, ilyen drámák, alapvetően lassú folyású, ilyen fesztiválfilmes drámák, ugye, amik azért kicsit másak, mert hogy mint a korábbi filmjén, nem csak azért, mert hogy azok ugye sci-fi vagy horror, nagyon explicit ábrázolásmóddal, hanem azért is, mert hogy azokban nagyon érdekes, nagyon akár újszerű, nagyon jó gondolatok voltak, viszont azért mégiscsak műfaji filmek voltak, műfaji filmként épültek fel, zsánerfilmes szabályokkal, tempóval, míg ugye a későbbi filmjei, azok meg már, hát így ahogy, azok jobban hasonlítanak arra, hogy tudod, ahogy így pejoratívan a művészfilmet,
igen.
tudod, így megfogalmazott templóba. Ugye a legújabb filmje pedig ugye a tavalyi, vagy hát lehet nálunk pont idén évelején mutatták be a mozikba, a Jövő bűnei, ami pedig valahogy abban kicsit keveredik a két világ. Lehet, hogy arra is kitérünk majd a podcast végén, de most a Videodrome-ról lesz szó, ami nagyjából kb. Az egyik ilyen, hát nem is tudom, ilyen főműve neki gyakorlatilag, talán a legkultikusabb filmje.
Tegnap beszélgettünk róla, és jól ki is javítottál, mert mondtam, nem vagyok egy szakértője a rendezőnek, hogy én abban a tudatban voltam, hogy ez valamilyen nagyon korai filmje, és hogy gyakorlatilag ezt hoztam el neki azt a figyelmet, ami áttörést jelentett, hogy aztán megcsinált ugye a Legyet, ami még talán még kultikusabbá vált, és ő végül is ez a két filmmel került be a nagy világ filmfogyasztóinak köztudatába.
Igen, a kulturális kánonba.
Igen, köszi.
Horror panteonjába.
Igen. És hogy én ebben a tudatban voltam, de aztán jó kijavította, hogy ez már a 8. filmje, és
hetedik.
Hogy nem tudom, 7. bocsánat, és hogy nem tudom, hanyadik kultfilmje is, hogy...
Hát 5. kb. Hogyha azt számoljuk, hogy mit számolunk kultfilmnek, én úgy számoltam, hogy kb. Az 5., mert volt 2 nagyon korai filmje, amik szerintem már nagyjából teljesen ismeretlenek. A Stereo, és a második filmje az ugyanaz a cím, mint a Jövő bűnei, de semmi kötődése nincsen a 2022-es Jövő bűneihez. De igen, én amúgy megválaszolva még gyorsan a saját kérdésemet, én Cronenberggel kicsit úgy voltam, mint David Lynch-el, hogy amikor régebben néztem a filmjeit, annyira nem tetszettek túl, nem tudom, a fiatal kis lelkemnek túl zavarosak voltak, és azokat a Cronenberg filmeket szerettem, amik jobban dekódolhatóak. Szóval nagyon szerettem a Erőszakos múltat, nagyon szerettem a Gyilkos ígéreteket, horrorfilmjei közül a Legyet szerettem, ami talán az ilyen, az ő mércével nézve neki az egy blockbuster filmje, akkori nagy sztár szerepel benne, nagyobb költségvetésű, és ugye benne vannak a testhorror elemek, meg az a szürrealizmus, ami jellemzi a filmjeit, de egy olyan műfaj befogadható keretben, hasonlóan, ahogy a 2000-es években az Existence, az életjáték, ami meg szintén egy olyan, hogy egy csomó elem benne van, ami a korábbi Cronenberg filmekben is benne voltak, de egy ilyen jobban rezonálhat egy ilyen úgymond pláza közönséggel is. De például az olyan filmjei, mint a Mesztelen ebéd, vagy a Videodrome, amikor először láttam gyerekként, azzal inkább úgy voltam, hogy értékelem, érdekes, de úgy nem érintett meg annyira. Most újra néztem most nyilván a podcast előtt nemrég a Videodrome-ot, és most meg imádtam egyszerűen, és ez hasonló volt, mint David Lynch-el a Mulholland Drive-ot először láttam, akkor hogy jó, így kurvára nem értem, mi történik benne, érdekes, másodjára láttam, és így, az meg, ez a mozi maga, szóval.
Érdekes, hogy Lynch-el hasonlítottad most pont össze, mert nekem pont az jutott eszembe mind a Videodrome-ról, mind egyébként, még talán a Jövő bűneiről és a Légyről is, hogy ő valahogy azt a szürreálét tök jobb emeli, amiért a saját közönsége Lynch-et is nagyon szereti szerintem. Viszont mégis sokkal dekódolható vagy közérthető, sokkal direktebb módon játszik ezzel. Egyszerűen sokkal jobban érteni a filmjében, hogy miért van benne egy olyan elképesztően elborult jelenet, vagy szekvencia, vagy történet folyam, uh-huh. amit ide beemel, és hogy ez mire akar reflektálni.
Nem, mint a Cronenberg.
Igen, és hogy hiába néz ki úgy nagyon sok filmje, vagy nagyon sok eleme, például a Mesztelennél végül is, ami totális szürreális zűrzavarnak tűnhet, vagy tűnik, hogyha most elmondod, hogy miről szól.
Mert te tudod, hogy miről szól ez a film.
De hogy valójában egészen egyszerűen dekódolható, és Cronenberg nagyon tisztán beszél arról,
úgy egyszerűen dekódol. Ja persze, az a film, hogy drogos lázáló, és nem, kész, és onnantól kezdve semmit nem kell megértened, mert fantazmagúri az egész.
Szerintem pont az ellenkezője, hogy ott az egyes elemeiben is nagyon szépen felépíti azt, hogy mit szeretne mondani ezzel az egész filmmel.
Jó, akkor a legközelebbi podcastban azt is előre vesszük majd. De melyik volt neked, amelyiket így nagyon tetszett Cronenberg film?
Hát a Videodrome az mindenképp, szerintem az a pár film közül, amit láttam tőle, az egyértelműen mondjuk a kedvencem, illetve a Jövő bűnei is. Mm. Sőt, megkockáztatom, hogy azt én idénre számítom, mert idén tudtam moziban megnézni, és az szinte biztos vagyok benne, hogy már ott lesz a top listámon is.
És mondtad, hogy láttál a modernebbek közül is, vagy az a Jövő bűnei
hát,
volt?
Hát az egyik a Jövő bűnei, a másik meg a hát klasszikusan az Eastern Promises, amit már láttam tőle. Én azzal kevésbé, hát nem tudom.
De hát abban mesztelenül verekszik a Viggo Mortensen.
Hát ez a másik meg végig mesztelen gyakorlatilag, most ezt akarod összehasonlítani?
Ja, hát igen, ez való lesz. Igaz, hogy a Jövő bűneibe nagyobb belátást mutat nekünk
hát
a film Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen, az egyiknek van X szerve, a másiknak X plusz 3, ami oda nőtt még, kinyert. Egyértelműen a Jövő bűneiben sokkal jobb mesztelen a Mortensen. Jó. De visszatérve a komoly megválaszolására a kérdésnek, az Eastern Promises egyébként nem tudom, hogy tetszett, de kifejezetten azt éreztem, hogy ilyen rengeteg bűnfilmet látva már nem igazán tudott olyat mutatni, amitől így lenyűgözött volna. Nagyon egyszerű, nagyon lényegre törő bűnfilm, és egyébként nagyon szépen, most el lehet mondani, nagyon szépen van megrendezve, a színészek zseniálisak, Mortensen kifejezetten kurva jó, de hogy úgy nem mozgatott meg annyira, mint mondjuk a Videodrome, vagy a Jövő bűnei, vagy a Légy.
Igen, azért Cronenbergnél látszik az, hogy mi az, amit úgymond, ami nem a saját, és mi az, ami a saját, és ott azért van egy hatalmas nagy szakadék, de hát ő igen, csinált Stephen King adaptációt is.
Azt még nagyon korán nem.
Az pont a Videodrome után. Szóval, hogy, és akkor rátértünk a Videodrome-ra.
A Dead Zone-ról beszélsz.
Igen, a Holtsávról, és rátértünk a Videodrome-ra, mert abban úgy igazad volt, hogy ez volt az egyik első ilyen nagy sikere, vagy nem, épp ez, hogy ez kurvára nem volt siker, de hogy ez egy nagyobb költségvetésű film volt, mint a korábbiak. Ugye rendezett ilyen alacsony költségvetésű filmeket előtte, amik viszonylag mai szemmel kultikusak. Ugye ez a Rabbit, a Veszett, az félmillió kanadai dollárba került, mert ugye ő kanadai származású. A Brood, a Porontyok, ami amúgy az is egy fantasztikus film, az fenn van az HBO-n. Most mi, nézzétek meg.
Jövőre a Maxon.
Igen. Az másfél millió kanadai dollár volt, és az ilyen nagyobb áttörés volt neki az Agyfürkészők című filmje.
Ami, szintén fel az HBO?
Igen, ami 4 millió kanadai dollárba került, és az viszont már pénzügyileg, mindegyik, ezek a kisebb filmek mindegyik pénzügyileg sikeresek voltak, de hát ugye ezek fázis zseppénzből készültek, és mint a mai horror trendeknél látjuk, hogy ugye általában a horrorfilmek sikeresek, de részben azért is, mert kevés pénzből készülnek, és az Agyfürkészők az viszonylag nagyobb siker volt neki, és innentől kezdve már tudott a Cronenberg is jobban pénzt kapni arra, hogy megcsinálják a filmjeit, és felajánlottak neki egy ilyen harmadrangú, valami fantasztikus, fantazi, nem tudom, ilyen űrkalandos Flash Gordon filmnek a rendezését, az volt a cím, hogy a Jedi visszatér, és ő ezt elutasította, és helyette csinálta meg a Videodrome-ot, ami pedig sokkal többe került, már 6 egész millió kanadai dollárba, és hatalmas bukás volt, de szerencsére ekkor már éppen forgatta a Holtsávot, a Stephen King adaptációt, ami meg aztán megint sikeres film lett, Szóval hogy a bukás akkor derült ki, amikor már az úgymond a csőben volt. De való igaz, szóval ez érdekes, mert hogy tényleg a Videodrome láthatóan ránézésre is egy sokkal nagyobb volumenű filmje, mint a korábbiak, és nagyon sokan nyilván mai szemmel már ezzel azonosítják a Cronenberget, meg nagyon sok későbbi dolog itt kristályosodik ki nála, vagy itt jelenik meg először, ami például majd a Jövő bűneiben is visszaköszön, vagy akár az Existence-be is visszaköszön. De ez akkoriban amúgy meg bukás volt, szóval, hogy...
Szerintem egyébként ez
pénzügyileg
totálisan logikusnak tűnik számomra, hogy ez a film bukás lett.
Ja, hogy igen. Szóval ez pont olyan, hogy erre nem lehet azt sem rásütni, mint amit pont az előbb mondta, hogy a Cronenbergnél nagyon egyértelmű, hogy a szürrealizmusnak így a használata, mert például a légy, az tényleg olyan, mint egy ilyen, úgymond, hát csúnya szóval, az egy mainstream-ebb horror, szóval sokkal egyértelműbb mindenben, sokkal látványosabb. A Videodrome viszont egy nagyon sok szempontból kellemetlen film, tabudöntögető film, és aztán úgy ér véget, hogy így, na most mi van?
Én most képzeld el, hogy beülsz egy horrorfilmre 1983-ba, és végignézel egy ilyen másfél órás filmet, amitől csak kellemetlenül érzed magad, és azon kell gondolkodnod, hogy igazából téged mik befolyásolnak, vagy az életedről kell utána gondolkodnod, és a fogyasztásodról, és közben horrorból, meg és a videóról, mert ez is nagyon érdekes benne, hogy ugye ez a testhorror, amivel Cronenberg gyakorlatilag, hogyha
jöttem,
akkor ez alapozta meg azt a képet, amit róla.
Hát meg főleg, gondolunk. Hogy utólag is, igen, ezt mondja valaki, hogy testhorror, akkor Cronenberg, a Cronenberg, akkor testhorror.
Igen, de közben meg a Videodrome-ban ez annyira jó értelemben minimalistán van használva, hogy igazából azok a horrorisztikus részek nem azok határozzák meg az egész élményét szerintem.
Igen, erre...
És ez teljesen érthető, hogy ezzel csalódásként jönnek
ki. De igen, de akkor még nem ezzel volt Cronenberg eladva, hogy ez ő a testhorror, bár ugye nem sokkal korábbi filmje, ugye a Porontyokba, ahol a nő ilyen mutáns gyerekeket szül, és a végén ott lóg rajta így a külső mélyben, és nyilván szedi ki, meg nyalogatja az embriót, meg az agyfürkészőkbe, ahol mentálisan így robbantgatják egymás fejét. Szóval nyilván megvoltak ezek az elemek, de hogy talán a Videodrome-ba volt az első, ami tényleg ilyen nagyon explicite testhorror, vagy legalábbis sokkal durvábban, az effektek miatt is, mert ugye több pénzből készült, többet meg lehetett csinálni. Másfelől pedig ez nem is csak testhorror, hiszen a Cronenbergnek egy csomó filmje legalább annyira elme, vagy ilyen pszichéhorror, mint sem testhorror, de ugye miről is szól a Videodrome? Főszerepen ugye James Woods, ő játssza a Max Rent, egy kis kábel TV csatornának az igazgatóját. A csatorna neve Civic TV, ez magyarul nem tudom, hogy lehetne lefordítani, én angolul néztem a film, Polgári TV kb. Ami nevéhez hülyen, ezért főleg pornófilmeket sugároz így éjszaka, és egyik nap így az egyik kollégája mutat neki egy illegálisan sugárzott ilyen kalóz tévéadást, ahol ilyen nagyon durva, szadomazó cuccokat sugároznak, de nem is tudni, hogy honnan, nem is tudni, hogy kik csinálják, a filmekben nincsen semmi sztori, de valami olyan brutális erőszakot sugároznak, és nagyon valósághűnek tűnik, és ugye Max Rand jó kapitalista ilyen vállalkozó emberként rögtön látja, hogy hát ez tök jó, ezt kéne sugározni, mert akkor ez majd hozza a nézettséget, és egyre mélyebben így csúszik, hogy próbálja kinyomozni, hogy honnan sugározzák ezt a Videodrome-ot. Közben összejön a elég szadó mazó hajlamú rádiós műsorvezetővel, Nicky Brandel, akit a Blondie néven ismerté vált Deborah Harry játszik.
Tehát a blondi énekese.
A blondi. Nem, mindig azt mondta, hogy ő a blondi, nem? Nem ő a blondi? Hát konkrétan. Mondjuk itt nem blondi, mert itt befestette a haját. Mondjuk nem szőke a filmben. Na mindegy. És akkor egy nagyon fura ilyen tévés prédikátorhoz vezetnek a nyomók, egy bizonyos Dr. Oblivionhoz, akinek beszélünk, egy ilyen tévé vallása van, Na, és ahogy Max Ren így csúszik egyre közelebb a Videodrómhoz, egyre inkább kezdi elveszíteni így a valósággal való kapcsolatát, egyre inkább nem tudja, hogy amit lát, az tényleg a valóság, látomásai lesznek, elveszti a saját testével és a saját elméjével való kapcsolatot, és így ez a filmnek az alapvetően az alapfelvetése, és így a cselekményének az alapja, innentől meg pedig nyilván spoileresek leszünk, ahogy az szokás, hiszen ahogy már eddig is elmondtuk, ugye mindketten nagyon ajánljuk ezt a filmet.
Én szerintem ezért nem olyan meglepő, hogy nem lett óriási siker a film. Mondjuk azt nem tudom, hogy fesztiválfilm volt-e, vagy hasonló.
Nem, hát ez abszolút egy viszonylag rendes mozifilm. Igen, most én nem tudom, hogy figyelj, megnézem a Blu-ray-nek a hátulját. Universal logó van rajta, szóval igen. Bár lehet, ez később került rá, most igen.
Most
ezt az egy dolgot nem írtam fel, hogy ki volt az eredeti forgalmazója a filmnek.
Lényegtelen is. Szóval, hogy mi ez a film? Minek tudnánk besorolni? Mert valójában ez a film szerintem egy konspirációs thriller.
Igen.
Tehát arról szól, hogy Max talál egy kalózcsatornát, amit szeretne ő kalmazni, és ahogy ő használni a saját csatornáján, üzletelni velük, de ahogy minél többet megtud róla, úgy csúszik bele egy ilyen világméretű összeesküvésbe, igen, ami a világ végét akarja elhozni, vagy nem is tudom, hogy...
Szóval igen, egy ilyen összeesküvés thriller,
science fiction, egy testhorror is, tehát hogy ilyen...
Technoszürrealista, ezt a jelzőt találtam róla valahol egy ilyen régi filmkritikába.
Ez gyönyörű kifejezés, igen, arra, hogy nem tudod, hogy ki. Mármit nem te, hanem...
Igen.
Kész használta. Szóval nagyon nehéz, nagyon sok zsánerből merítő magának alapot, és próbál összekeverni. Nagy rész szerintem tök sikeresen, tehát nagyon szépen egymásra épül szerintem benne a horrorisztikus szürrealizmus, meg maga ez a konspirációs thrillerekre jellemző szorongás, ugye, hogy egyre minél jobban belemélyed a tévébe, vagy a készülék nézésébe, annál jobban torzul el a teste, meg minél mélyebbre megy ebbe a nyugdíjba, annál jobban mosódik el, hogy most valóság történik-e, vagy nem.
Igen.
Így azért elég nehezen befogadható, de én nagyon szerettem az első percétől kezdve, mert tényleg annyira valahogy jól dekódolhatóan tudja használni azt az őrületet, amivel játszik arra, hogy elmondja, amit szeretne. Még ha szerintem ahhoz képest, hogy mennyire vizionista is a film, ahhoz képest azért elég egyszerű dolgokat állít. És az egészben van, ami talán a felszínén a egyszerűen a legszórakoztatóbb, de a legegyszerűbb is, az ilyen játékosan szarkasztikus kapitalizmus kritika, mert hogy minden ilyen ponton, ahol ő találkozik a Videodrommal, ilyen iszonyat beszédes nevekkel van tele az egész, akik nagyon hangosan harsogják a saját véleményüket a világról, meg a világ irányításáról, ugye mert eleve a barátnőjét Nikki Brennek hívják, akinek van egy rádió műsora, amiben ha jól emlékszem, embereknek, betelefonálóknak segít, de igen, ez is valami óriási márkaként van ő jelen igazából ebben a műsorban.
Nyilván ilyen nagyon kamu segítséget nyújt. Amúgy ez érdekes, ez a pszichológiai vonal Cronenbergnél, mert a kettővel előtte lévő filmjében, a Porontyokban, ott is van egy ilyen nagyon fura pszichológus karakter, aki így újra játszik, szóval aki így valahogy bebújik karaktereibe az ápoltnak, mondjuk érted, az apjába, és akkor az ápolt úgy beszél hozzá, mintha az ő az apja lenne, és valahogy azt is hiszi, akkor illetve ugye utána meg Freudról csinált filmet, szóval, hogy ez így valahogy így azért kicsit végigmegy az ő karrierjén, de igen, most
szerintem itt a alapvetően nagyon érdekli az egzisztencia, meg az emberi egzisztencia, meg annak elvesztésének a félelme a rendezőt, mert hogy gyakorlatilag az a Videodrom is erről is szól, ahogy elveszti a saját élete fölött az irányítást egy olyan ember, akinek az volt az élete, hogy ő megmondja, hogy a többieknek mit kell nézni, és azzal őket a hatalmába tartja. Ugyanerről szólt a légy is, hogy hogyan tudja elveszteni valaki egy kontrollt saját élete fölött,
igen,
és hogy tudja elveszteni saját
igen,
magát.
A az egész valahogy, igen, az egész Cronenbergi életműnek, vagy legalábbis a főpontjai tényleg ez a benne van ez a létbizonytalanság. Igen, szóval igen, a Videodrome-ma tényleg elmosódik a határ, a képzelet és a valóság között, és már a főszereplő nem tudja, hogy amit csinál, azt ő csinálja, azt miért csinálja, az tényleg megtörténik-e az a valóság, vagy sem. A légybe, amit mondtad, az gyakorlatilag egy AIDS allegória, vagy egy bármilyen halálos betegség allegória, ahol a saját testet fordul ellened, és nem tudod megállítani. Az Existence-be ugye ugyanúgy csak arról van szó, hogy a körülötted lévő világ az vajon a valóság-e vagy sem. A jövő bűneiben meg majd arról lesz szó, hogy egy ilyen evolúció történik, és akkor most mit jelent embernek lenni, és hova vezet ez. És ott is ugye benne van ez, hogy a saját testemet nem tudom kontrollálni, és akar valamit a testem ellenem, vagy éppen értem tenni, de én azt nem tudom felfogni. De hát igen, most akkor mit is állít a Videodrome? Akkor mondod ezt a kapitalizmus kritikát.
Hát szerintem benne, van a felszínen.
Alapvetően... De akkor azt állítja a Videodrome, hogy a tévé rossz, a tévé öl, nyomorba dönt és butít.
Szerintem már 40 éve minden ezt állítja folyamatosan. Ezzel nem menne túl messzire, de való igaz, hogy itt egy negatív szerepet tölt be maga a tévé, de szerintem inkább mint a fogyasztás. Tehát én, amit nagyon jól megfogott 83-ban, és ami szerintem nagyon jól áttükrözhető akár a mai világra is, az, hogy a fogyasztás mint kényszer, meg a fogyasztás mint szórakozás, az mennyire rá tud telepedni az emberek életére, és ettől mennyire irányíthatóvá válik az, hogy mit csináljanak, ha még nem is szó szerint hipnotikusan manipulálni, de hogy az, hogy te leülsz karácsonykor megnézni a Rebel Moon-t, mert nem maradhatsz ki belőle, ez ugyanúgy az irányítását jelenti a te fogyasztásodnak, és így az életvitelednek. Aha. Is. És szerintem ez attól, hogy most már nem videókazettákat nézünk, meg nem kifejezetten analóg, vagy digitális, de lineáris
kábeltévét, igen.
Attól ez még ugyanolyan releváns kérdés, hogy vajon ezeknek a tartalmaknak a fogyasztása, vagy az hogy te fogyasztást generálsz, az mennyire fogod irányítani a mások tudatát.
Ez amúgy érdekes, amit mondasz, mert én nem is ezt a részét ragadnám meg, mert tényleg persze így lehet így boomerkedni, kicsit igen, így erről szól, hogy a tévé rossz, és így a tévé kimossa az agyadat, vagy tudod, bele lehetne látni az ilyen nagyon buta dolgokat, amiket a 2000-es évek elején mondtak, volt ilyen notórius, nem tudom, ügyvéd Amerikában is, hogy történt valami lövöldözés, tudod, az volt, hogy mert videójátékokkal játszott, és a videójáték, tudod, gyilkosokat teremt, és a Videodrome-ba ebben a filmben kicsit ugye ez zajlik, hogy ugye ilyen nagyon erőszakos dolgokat lát a főszereplő, és aztán a film végén nagyon erőszakos dolgokat fog elkövetni, és ugye ezt meg is magyarázza a film a belső logikájával, hogy a Videodrome-on keresztül, a Videodrome adásán keresztül egy olyan jelet is közvetítenek, ami egy tumort kialakít az agyban, ami aztán a képzelgéseket okozza, amivel aztán nem tudom, hipnotizálják, de ami szerintem itt metaforaként szerintem konkrétan nagyon jól működik, hogy most túl emelkedve azon, hogy nyilván nem ez, hogy látsz valamit, ami erőszakos, most megnézed a John Wick 4-et, és akkor nem fogsz a Szabadság téren lekumfuzni a turistákat, meg az autók között lövöldözni.
Többször lehet az utcára.
Igen, viszont az tény, szóval az tudományos tény például, hogy a pornó nézése az kicsit átalakítja az agyadat. Az úgy hat az agyra, mint a kemény, mint a drogok, mint a drogfogyasztás, ugye dopamin termel, de utána, hogyha teljesült az igény, nem szünteti meg a dopamin termelést, és utána ugye ahol, és aztán kialakul ez ellen a fölösleges dopaminnal szemben egy rezisztancia. Szóval, hogy elérjed ugyanazt a, nem tudom, élvezeti szintet neked, ahhoz többet kell fogyasztanod, vagy extrémebb, erőszakosabb, újabb tartalmat kell fogyasztanod, hogy elérjed ugyanazt a szintet. És ugye ez így növekszik, és aztán ezt így kicsit áthuzalozza az agyadat, és egy csomószor ezt. Szóval erről voltak ilyen kutatások, hogy például nyilván, hogyha nagyon sok, nem tudom, ilyen hardcore pornót néz valaki, akkor az agya azt normálisnak kezdi kezelni. És akkor ez ugye való életbeli, nem tudom, ilyen párkapcsolati zűrökhöz is, vagy szexuális diszfunkciókhoz is vezethet, mert hogy tudod, abban a tudatban kezd el élni, és kicsit, szóval kicsit azért nyilván a média, amit fogyasztunk, az hat ránk, és igazából erről szól a videódróm, és nyilván a videódrómban alapvetően ott nyilván ott is a pornó zajlik, az ilyen szadomazó hardcore pornó, ugye azt sugározzák, de hogy a közösségi média,
de
a közösségi média fogyasztás is azért valahogy hat az agyunkra, és hat arra, ahogy látjuk magunk körül a világot. Aha. És ezek így össze, és nyilván nem úgy mosódnak össze nálunk, mint a főszereplő Megszerennél, aki benyúlik a hasába, és elővesz onnan egy pisztolyt, vagy egy gránátot. De valahogy azért nyilván nem erre találták ki az embert. Szóval ezek ez a médiafogyasztás, és legyen szó pornóról, videójátékról, közösségi médiáról, Instagram feednek a pörgetéséről, nyilván ez kialakít bennünk olyan változásokat, olyan agyi változásokat, amik nem voltak, nem tudom, szerintem 200 évvel ezelőtt az embernél, és szóval itt biztos van valamiféle, nem tudom, hogy evolúciós vagy devolúciós folyamat, de hogy nyilvánvalóan minél többet ezeket fogyasztjuk, azért máshogy fogunk tekinteni a világra, más lesz a mi szubjektív valóságunk utána.
Ebben nagyon-nagyon sok gondolat volt. Remek gondolatom, hogy tökre szeretnék reagálni. Mindenekelőtt azt szögezzük le, vagy nem tudom megjegyezném, hogy ez mennyivel jobb már egy mobiltelefont, vagy éppen lehet a hasadba dugni, mint egy nagy videókazett. Tehát legalább ennyivel előrébb.
Egy USB. Nem is kell hasadba dugni, hát nem a 5G-n rácsugározzák.
Elég a csippet beleültetni az oltásokból. Másrészt ilyen, hogy szerintem, amit így körülírtál, annak nagyjából az a lényege, ahogy te is mondtad, hogy az, amit fogyasztunk, az hatással van a valóságunkra is, hogy éljük meg az életünket, és ennek szerintem a legjobb példája, ami látható analógia a videódromhoz képest is, hogy ott az nagyon extrém pornóval, gyilokpornóval hozzá kell azt, hogy az embereket befolyásolni tudják, ugye a hatásuk alá vonják, függővé tegyék, aztán valami ilyesmi lett az elképzelésben. Az a filmből kifejezetten nem derül ki, hogy ezt hogy tervezik, vagy mi az a végső dolog, amivel ezt végre tudják hajtani, és végsősorban hogy akarják majd irányítani. Hát
nem, itt valahogy két ellentétes oldal van, az egyik, akik sugározzák a videodrómot, ők ugye arra használják, hogy ugye a tumort terjesszék, és hogy akik nem tudom, pornót, meg ilyen erőszakos tartalmat néznek, meg erőszakot, ugye Amerikában, 70-es években főleg, most is, hogy azok kihaljanak, tudod, így elpusztuljanak. A másik, a Dr. Oblivion szekta, ami nekem a kicsit a zavarosabb, mert ők is a videodrómot akarják használni, befolyásolások, de ők meg valami evolúciós továbblépést akarnak, egy ilyen digitális embert, ahol...
Ez végsősorban nem derül ki, hogy ez bármelyik is hogy fog megtörténni azzal, hogy ők kalózadást sugároznak már az egész világon.
Hát leginkább azzal, hogy szerencsétlen Megszerem először az egyik ráveszi, hogy ölje meg a ellenségeit, aztán a másik ráveszi, hogy ölje meg az ellenségeit.
Na, elkönyörültük, azt akartam mondani, hogy gondolj bele, hogy nem is olyan régen, 10-12 éve a Trónok harca azzal robbant be a köztudatba egyrészt, hogy abba bárki bármikor meghalhat, rohadt erőszakosan, és nem szégyelje a mesztelenséget.
És szex van a tévében.
Ezután gyakorlatilag az összes sorozatban ez már olyan normává vált, ami online streamingen jelik meg, amit igazából nem, hogy nem szégyelnek, nem is kell szégyelni, nem is arról van szó, hanem hogy nem óvatoskodnak vele, hanem úgy miért ne kerülne bele erőszak és erotika is, hogyha lehet, és akkor is, hogyha egyébként nem indokolt, bár...
Igen.
Nyilván ez mindig
hát kérdés. Mostanában most épp ez, hogy a visszájára fordult, hogy kezd kialakulni egy ilyen neopuritán mozgalom, hogy már túl sok, egyesek, tudod, már túl sok szex van a tévében.
Majd meglássuk ebből, mint is utána
Twitteren már, ugye már...
Mindegy, hogy itt is láthatólag azért 10 év alatt annyira átalakult a fogyasztási igény, meg hogy viszonyunk ahhoz, amit fogyasztunk.
Hát meg a határok, hogy mi az, ami, tabu, tehát, ugye? Hogy és lassan már tényleg...
Én valahogy mi megdöbbentsen megyünk, mint annyira, mint a Trónok harca, amiben az volt a megdöbbentő, hogy bárki bármikor meghalhat.
De azt mondom, hogy lassan eljutunk éppen oda, hogy még a Trónok harcánál az még mondjuk tabu volt, tudod, hogy megölik a főszereplőt, a nagy sztárt a első évad végén, vagy az a rengeteg tényleg szexjelenet, vagy, és ha mai szemmel visszanézni, nem tudom, a Trónok harca első évadját, akkor mondjuk a incestuson kívül szerintem nem lennének benne, hogy tudod, olyan durva szexjelenetek, amiknél durvábbat ne láttunk volna mostanában mondjuk egy filmben.
Igen, és hogy tényleg ez befolyásolja a viselkedésünket, befolyásolja a fogyasztáshoz való viszonyunkat, meg hogy mit fogyasztunk, ez egyre sterilebbé válik az idővel, hogyha valami ugyanazokat a fogásokat alkalmaz egy tartalom, és ugyanúgy szerintem egyértelműen hatással van arra is, hogyha figyeljük a világot körülöttünk, vagy hogyan viszonyulunk a világhoz. Tehát, hogy ugyanígy minél több erőszakról hallunk a hírekben, annál kevésbé leszünk fogékonyak.
Hát igen, hogy kiégünk rá, mert hogy már nem hír, hogy jó, most tudod, megkéseltek valakit, és akkor igen, ja, jó, elszomorodok, amikor már negyedjére késelnek meg valakit, most nyilván nem tudom, hogy ez közvetlenül ezzel függ-e össze, de ugye mostanában sajnos ugye nagyon sok erőszakos konfliktusról, meg háborúról hallunk. Itt a közvetlen közelünkben egy éve, vagy másfél éve még, ugye az ukrán háború kitörésekor le nem tudtam szedni azokban napokban ugye a szememet a hírek követéséről, és így nem hittem el, hogy mi történik. És most meg már gyakorlatilag ez a háttérzaj az életünknek, és így megszoktunk, és így hozzászoktunk.
Igen, és ez szerint én számomra, ha nem is mondják ezt így ki konkrétan, vagy nem ezt írják körül az általában felvázolt két ellentétes oldal, ami nagyon nehezen dekódolható számomra a filmben, hogy most kikivel van mikor, de hogy nem is ezt mondják el konkrétan, de az én interpretációmban ez a film nagyjából erről szól, hogy milyen durván tudja befolyásolni az, hogy mit fogyasztunk, azt, hogy viselkedünk az életben is, vagy hogyan képzeljük el a mi életünket és saját magunkról mit gondolunk, és hogyan viselkedünk ezért más sokkal és bármilyen szituációban. És hogy akarják ezt kapitalizálni, vagy az én elképzelésem szerint a Videodrommal az a cél, hogy a tartalom eljuttatásával az embereknek valamilyen olyan állapotba tudják helyezni őket, ami a megbízójuknak, vagy azoknak, aki kifizeti őket, kényelmes.
Igen.
Valami ilyen, ez az, amit én így a Videodrómban, nekem nagyon tetszik az ötlet, és szerintem nagyon ötletesen van ez kidolgozva, meg kitalálva, mert nem egy kifejezett, ugye, egyszerű, nem tudom, tech-skifi, pedig az is lehetett volna ezek alapján, amit most így elmondtam, vagy megbeszéltünk, de ugye erre ráépül ez az ilyen nagyon, hát nem is tudom, hogy frappáns, de számomra nagyon szórakoztató elnevezésekkel tűzdelt szereplőgárda, mint ez az Brand Oblivion. Nem tudom, magyarban, hogy fordították, eredeti nyelven néztem, de nagyon kíváncsi lennék ennek a megoldására. De itt van ilyen szereplők, akik egyértelműen ilyen nagyon beszédesen, már-már magukon röhögve, vagy a rendező által rajtuk röhögve próbálják magukhoz édesgetni, vagy éppen kivégezni Max-et. De van még egy, és ez lesz az utolsó gondolat, amivel ki akarom egészíteni ezt a te gondolatmenetedet, hogy amikor az Oblivion-nal beszél, hát itt értem a videókon keresztül a Max, akkor valami olyasmit mond az Oblivion, amit számomra nagyon-nagyon érdekes, meg tök eredetinek hangzott, hogy ugye a Videodrom miatt meg fog meghalni, mert egy tumor keletkezett az agyában, nagyon sokat fogyasztotta, de arról beszél, hogy valójában a Videodromot a saját gondolatából született meg, és a tumor alkotta igazából a Videodrómot, de a lényeg az egész gondolatának az, hogy igazából a Videodróm koncepciója, meg az, amivel a hatás alá tudja vonni az embereket, az az emberek legmélyéből fakadó vágyak teszik össze. Tehát, hogy valahogy igazából saját magunkat az embereket fordítja ki saját magából, és a legmélyebb vágyaikkal így gyakorlatilag egy ilyen nagyon negatív fekete tükröt állít. Szóval ez tök jó gondolat volt egyébként, hogy bármennyire is úgy gondoljuk, hogy ezek a dolgok, amiket ma fogyasztunk, legyen az valami nagyon erőszakos videójáték, vagy akciófilm, vagy horror, vagy tök mindegy trónok harca, ezek ugye azért lehetnek sikeresek, mert olyasmit sikerül elcsípni, ami az emberi vágyaknak vagy igényeknek így a legmélyéből fakad, és azért lehet
hát így a sikeres. Ösztönlényből a gyík vagy, meg a majom vagy, aki enni akar, dugni, meg nem tudom, hát de szarni.
Jó, de és... ide sorolható akár az a barátok köztől az összes szapot, vagy az intrikára, dugásra, egymás átverésére.
Pletykálásra.
Ez ilyen nagyon negatív visszacsató, vagy nem tudom, tükröt mutat az emberiségnek is. Igen, az, hogy gyakorlatilag ez nem jöhetett volna létre, hogyha ti nem akarjátok, hogy ez legyen.
Igen. Mondhatjuk akkor nem, hogy Cronenberg az eredeti Black Mirror? Én mondom. Egyébként tudod igen. Mit, hogy ezt a videó címében ezt el tudjam lőni, most ezt ki kell mondanom, hogy Cronenberg az eredeti Black Mirror.
De egyébként most, hogy így mondod, abszolút ez a film egy Black Mirror epizód.
Ugye, amire így ránézésre, így a sci-fi-knél, meg horrorfilmeknél szokták mondani, hogy így viszonylag gyorsan öregedik, ugye, hát, mert a technikai ábrázolás miatt, ugye egyfelől azért, mert ugye az effekt munka, nyilván látszik rajta ugye az idő, másfelől meg azért, mert amilyen technikákat mutat be, hogy itt is, ahogy mondtad, ugye videókazettákon terjesztik a nagy katódcsöves tévék igen. Vannak, és én ennek ellenére egyfelől nyilván, szóval ebből érződik ez egy 80-as évekbeli film, de ahogy szerintem beszéltük, szerintem emellett viszont gondolatilag meg abszolút nem öregedett, és nagyon jó ilyen áthallásai vannak, nem csak azért, mert hogy például még igen, a 70-es években mondjuk kábelcsatornának a késő esti idősávjába, például ami a Civic TV-t iklette, volt egy ilyen kanadai tévécsatorna, hogy City TV, és abban ment este a The Baby Blue Movie programrend. Szerinted mit sugároztak The Baby Blue Movie című műsorblogban?
Inkább nem találgatnék. Pornót!
Nyilván pornót sugároztak. Szóval egy Cronenbergnek úgy pont ez volt az egyik ilyen inspirációs forrás, amikor gyerekként befogott a Kanadába ilyen amerikai késő esti tévé csatornákat, és mindig félt attól, hogy hát ha valami tudod most olyat sikerül befogni, amit nem szabadna. Na mindegy, szóval hogy nyilván 70-es években ugye nyilván mondjuk az emberek láttak késő este a tévében pornót. Aztán voltak ugye pornomozik mondjuk, vagy aztán videokazettán, de hogy most meg már ugye, hogy a pornó is ugye gyakorlatilag sokkal bárhol több van bárhol, sokkal könnyebben elérhető, sokkal durvább,
igen,
sokkal
tabumentesebb.
Nyilván nem érződik az, hogy a filmnek ezek a részei öregedtek volna. Most, hogy effektek öregedtek-e, szerintem jól néznek ki azért, mert egyrészt úgy koncepciálisan.
Hát, olyan, de úgy öregedtek, hogy szórakoztatóak igazából. Látod, hogy
hozzáad a szürrealizmushoz, igen, tudod? Igen, igen. Hogy nem kell elhinni, mert nem kell elhinned, hogy mivel ez ugye gyakorlatilag a főszereplő ugye képzeletében játszódik, nem kell ugye elhinned, hogy ez a, tudod, a valóság, és ezért nem kell olyan fotorealisztikus effektnek lenni, de például a tévés effekt, amikor a gyakorlatilag tudod, hogy kinyúlik a igen, tévéből, igen. És így megcsókolja, és így beleesik a katódcsöves tévének a közepébe gyakorlatilag a főszereplő, szerintem az mai szemben is, az szenzációsan
hát meg a
néz
lélegző,
ki.
Vagy mi is az a szívdolgásos videólejátszó is szerintem.
Igen, a videókazett, ami így dobog a kezébe, mint egy szív. De hogy a másik emellett szerintem, szóval amire ki akartam lyukadni, hogy ami miatt például baromira nem öregedett rosszul, ez az egész, ez a tévészekta, ami ugye mai szemmel most azt gondolom, nyilván ez ilyen hülyeség, senkit nem érdek a tévé, meg a tévéműsor, meg jó, persze, most is van biztos ilyen szektás ember, csak mondjuk a YouTube-on prédikál, de hogy van egy jelenet, amikor ugye bemegy az ilyen, nem tudom, szeretett otthonba, vagy hajléktalan szállóba, amit ez a Dr. Oblivion
üzemeltet.
És ugye mit várnál egy ilyen hajléktalan szálló, hogy ott ételt osztanak, takarót adnak, tudod, hogy mosdási lehetőség van, tudod, hogy gondoskodnak a hajléktalanokról. És a Dr. Oblivion hogy gondoskodik a hajléktalanokról? Hogy tévét nézett velük a legsutyóbb, primitívebb kereskedelmi tévés műsort, igen, a Mónika Show-t, a reklámokat, a nem tudom milyen szappanoperációval, nyilván a tartalomgyártásnak ezt a commerce, kapitalista...
Igen, tök
szutykát, és hogy és elhangzik benne egy ilyen mondat, hogy, hogy azért csinálja ezt, hogy ezek az emberek a valósághoz kapcsolódjanak, mert hogy a tévé az a mi kollektív valóságunk, és hogy, hogy, hogy ez például, tényleg mai szemmel is, én is például mondtad a Trónok harcát is, hogy az is olyan, hogy mi volt a kollektív valóság, mindenki nézte a Trónok harcát. Bementél az irodába dolgozni, vagy az egyetemre, hétfőn a Trónok harcáról volt szó, és ha nem néztette a Trónok harcát, te úgy kiestél a körülvevő valóságból, mint egy párhuzamos világba élnél, és így elveszítetted valamilyen szinten az embertársaiddal a kapcsolatot, de hogy ugyanez a közösségi média, hogy érted, hogy az a valóság, az, hát az meg, történik meg sokaknak. Szinten,
hogy te nem ugyanazt a híradót nézed, vagy nem ugyanannal tájékozódsz, mint a körülötted lévők, akkor ma már totálisan elképzelhető az, hogy nem fogsz tudni beszélgetni ebédszünetbe a munkatársaiddal, hogyha nem ugyanazokat a tartalmakat fogyasztod, nem csak szórakoztató tartalmakat, hanem bármilyen hírtartalmat, mert egyszerűen teljesen más, hogy interpretálják a valóságot annak a nyomán, mert nyilván az emberek többsége ma még jobban egyébként valószínűleg, mivel több helyről tudnak tájékozódni, nem hajlandó arra, hogy érdemben kritikusan gondolkodjon arról, amit olvas, és hogyha te nem ugyanolyan tájékozódsz, mint mások, vagy akivel beszélgetsz, akkor nem fogsz tudni velük kontaktálni a valóságban is, ami azt jelenti, hogy az lesz a valóság, amit fogyasztod.
Hát én amúgy néhányszor tényleg van olyan élményem, hogy Facebook kommenteket olvasok különböző témákban, vannak ilyen mazoista hajlamaim néha, hogy rákattintok egy-egy Facebook komment folyamra, és nézem, és nem hiszem, és tényleg úgy érzem, hogy én nem ebben a valóságban élek, mint ezek az emberek, hogy párhuzamos világok vannak itt, és összeütköztek, de hogy tényleg, hogy röhelyesnek tűnik, vagy szürreálisnak, szatirikusnak, tényleg fekete komédiának, hogy ülnek a hajléktalanok, a nyomorult, szakadt, büdös, érted, minden emberi gondjuk megvan, amit egy ember elképzelhet, és nézik a Mónika Show-t, vagy a Jerry Springer-t, nem tudom, tudod, nézik
igen,
a...
Igen, ez nem is inkább hajléktalan szerint, szerintem, hanem ilyen...
Hát ilyen szekta, ilyen vallás.
Nem is rehab, hanem ilyen
de úgy van,
tűcsere program helyett.
Igen, de úgy van eladva, mint egy ilyen...
Képcsőcsere program.
Mint egy ilyen, tudod, egy mátai szeretetszolgálat. Ilyen igen, vallásként, nem tudom, keresztel, meg nem tudom. És amúgy meg az emberek többsége tényleg hát a médián keresztül fogyasztja a világot. Azon keresztül ismerjük meg a világot. Hát te sem volt, nem voltál Japánban, nem?
Nem tudhatod. Erről nem beszélhetek.
Voltál Japánban?
Nem voltam Japánban.
De honnan ismered Japánt? Kurosawa filmekből, meg a Godzillából, meg az animékből. És az a kép él benned Japánból. Jó, lehet, hogy te egy okosabb, műveltebb ember vagy, és olvasol lexikonokat, de ugye a legtöbb emberről...
Én már megnéztem a Google Maps-t
is. A legtöbb embernek a világ nagyon sok dolgáról nyilván az alakítja a képét, nyilván amit fogyaszt. Úgy tudja megismerni a világot. Valószínűleg mondjuk ennek a Oblivionnak a úgymond jótékonysága valószínűleg nem sokat segít szegény hajléktalanon, hogy megnézeti vele a Jerry Springert, de nem fog utána azzal a tudással felvértezve, nem tudom, munkát találni magának, vagy odaállni az irodában a vizes ballon mellé és elbeszélgetni. De hogy valahogy nyilván kicsit, nyilván benne van ez, hogy így éljük valahogy mi is kicsit a valóságunkat. Persze ez nyilván nagyon, nagyon, nagyon cinikus, meg nyilván nem ennyire leegyszerűsített, vagy ennyire nem ennyire direkt módon, de azért ez valahol így benne van.
Hát vagy csak nem úgy látjuk belülről érintetetni, és ide születte valaki a földre, csak így hirtelen itt lenne, nem tudom, felnőttként, és megnézni, hogy mi hogy élünk, hogy csinálunk, tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen horrorisztikus képet kapna arról, vagy ilyen értelmezhetetlen szürreális képet arról, hogy miről beszélünk egymással, mi alapján, és ő hogy látja azokat igen. A dolgokat,
főleg amiről az, mi beszélünk. Vannak ilyen paródiák, tudod, hogy földön kívüliek, ugye jönnek a földre, és nem tudom, a tévéből, tudod, ismerik meg előtte, és azt hiszik, hogy az a valóság, amit a
gyakorlatilag
a Space Quest című filmben
is. Gyakorlatilag erről szól a Barbie is.
Igen.
Hogy azt hitték, hogy saját magukkal ők majd a patriarhátus meg tudják szüntetni, mert ennyi információkat, és aztán rácsodálkoztak hát arra, hogy működik a világ, ami sokkal bonyolultabb, mint amit gondoltak.
És hát ugye most is vannak ilyen Dr. Oblivion-szerű ilyen tévés megmondó emberek. Csak most mondjuk megafon influencereknek hívjuk őket. Mindegy, vagy nem mindegy, szomorú valóság ez, hogy...
De úgy szerintem az Oblivionnak a karakter nekem nagyon tetszett, mert benne szerintem volt egy olyan őszinteség, ami egy kicsit ilyen a tudósok naív tudásvágyával felvértezve próbált ezt az egész jelenséget valahogy megérteni és használni. Aztán nyilván hát ebbe szegény egy kicsit belehal, de hogy az ő karaktere egy kicsit az ilyen mentor irányba is megjelent egy időben, aztán ez ami a filmben egy kicsit engem zavart, hogy néha nagyon elvesztette a saját fonalát, vagy legalábbis úgy tűnt.
Igen, hát a filmben, hogy a vége felé közeledünk, és egyre inkább fokozódik a szürrealizmus, úgy lesz igen kicsit zavarosabb is így a tényállás, hogy akkor most a Max Ren, ahogy így örlődik ezek között, az oldalak között, hogy igazából melyikük konkrétan mit és hogyan akar, és ugye így eljutunk a film végkifejletéről, érdemes szerintem beszélni.
Először beszéljünk már egy kicsit arról, bocsi, hogy kasztalak, csak engem még az nagyon foglalkoztat, hogy te mit gondolsz, hogy mit gondolunk, hogyha már így a befolyásolásról beszélgettünk, hogy kicsoda ebbe a filmbe Max. Mert hogy az ő útja néha nagyon zavaros számomra a szerepe, és nem egyértelmű egy idő után, hogy ő miért van benne ebbe az egészbe, mert hogy... És szerintem itt van egy pici hibája a filmnek, vagy hiányossága inkább, hogy nem tisztázza Max fontosságát ebben az egészben, illetve a fontossága abból áll, hogy mindenki vele akar mindenkit elintézetni, de hogyha visszagondolsz a filmre, akkor gyakorlatilag bárki megcsinálhatta volna
ezt a kitűnőt. Nem, mert ugye az elején nyilván azt hiszük, hogy véletlenül bukkan rá ugye a Videodrome-ra, aztán kiderül, hogy a kollégája, aki megmutatta neki, az egy beépített ember, és direkt juttatta el neki a Videodrome adást, ami által ugye kialakult Maxben a tumor, és befolyásolható lett, és elkezdett halucinálni, de az volt ugye az eredeti cél, hogy a videodrómosok vele megöletik a csatornának a vezetőségét, hogy aztán ezen a Civic TV-n tudják sugározni a Videodrome-ot egy szélesebb közönségnek, ami igen, nyilván így most kicsit fura, hogy most hogy szerzel meg egy tévétársaságot, hogyha most így megöli a Max a többi embert, akkor nem tudom, elárvezezik, vagy akkor olcsóban meg tudják venni ezek az emberek, de hogy nyilván ő nyilván egy eszköz volt, szóval az elején őt nyilván azt hajtotta, hogy egyrészt felkeltette az érdeklődését.
Ja, nem tudom, 4 évad utódlás után nem értett, hogy miért nem megveszi, vagy...
Igen, hogy nyilván felkeltette a saját ugye érdeklődését, mint befektetés, meg hát gondolom, mint emberként is elkezdett vonzódni ehhez a dologhoz, de nyilván ugye ez a vonzódás mennyire volt a sajátja, nyilván annyira nem, mert hát ugye kialakult benne ez a tumor, ami megsúlyosbította a helyzetet, és aztán nyilván, ahogy eljutott a Dr. Oblivion, az a Videodrome eredeti megalkotójához, a Dr. Oblivionnak a lánya, pedig ugye nyilván az ellenkező célra akarta felhasználni, hiszen látta, hogy már ez egy sérült, befolyásolható, a Videodrome hatásának kitett ember. Szóval ő, hát igazából ő nyilván egy ilyen eszköz, szóval igen, a film második felében már abszolút nem egy önállóan cselekvő valaki, hanem gyakorlatilag mondják neki, hogy menj oda és öld meg ezt, és ő megöli azt, de nyilván nem akarja, neki az nem célja, vagy neki attól nem lesz jobb, de hát már elvesztítette a kapcsolatát a valóságával.
Igen, nekem a végén azért volt egy kicsit, mint a film a legvégére, tényleg a legvégére egy picit elveszített, mert azt éreztem, hogy már az egész játszma annyira túl nőtt rajta, vagy az egész konspiráció annyira nem ő van a központjában, hogy igazából az ő sose érdekel már a legkevésbé, mert szeretném megérteni, hogy ki mit akar ebben az egészben, és közben nekem abszolút nincs semmilyen szerepe abban, hogy bárhogy is visszaszerezhetné az irányítást az egész történések és a film fölött is. De egy picit én elvesztettem.
Szerintem ez nem baj, mármint úgy értem, hogy most nyilván ez egy ilyen megszokott dolog, hogy persze, hogy egy film főszereplőjének azonosulhatónak kell lenni, meg a aktív cselekvőnek, meg, de úgy szerintem történetekben nem feltétlenül mindig, és szerintem ez egy olyan történet, amiben teljesen jó egy ilyen hát ő egy ilyen nézői, gyakorlatilag alter ego, aki úgy kerül bele az eseményekbe, hogy nem nagyon tud arról ugye semmit, és nyilván egyre zavarosabb lesz számára is, meg ahogy közben a nézőnek is ugye egyre zavarosabb lesz, hogy akkor most mi a valóság, mi történik, mi nem történik.
Én ezzel egy kicsit szerintem túlzásba esett, mert még az első felében, vagy az első kétharmadában nagyon világosan lekövethető volt, hogy mit szeretne mondani a film, addig a végére már annyira egy jó elképzelés volt, meg maga az ötlet az nagyon tetszik, meg jó is szerintem, hogy minél jobban belemegy ebbe, annál szürreálisabb legyen minden, és nehéz legyen eldönteni, mi a világság, meg mi nem. És akkor végére már annyira sok szálon próbálta összekapcsolni azt, hogy most ki mit szeretne, és a valóság a képzelettel, de még a virtuális valósággal is egy idő után elkezd összekeveredni, hogy a végén egy picit ilyen óriási kalcsa lesz, és az egésznek olyan az érzés, az egésznek a filmnek, a végén azért halna meg Max, hogyha meghalt, mert már ő se értette, hogy mi történik, és veled együtt inkább kikapcsolja ezt az egészet.
Egy gyors...
Nem tudom, hogy ez szándékos-e, de én nekem ez a befejezés
amire nem. Egy gyors fun fact, mielőtt akkor rátérünk erre a végkifejletre. Cronenberg már a 70-es években írt egy treatmentet egy nagyon hasonló sztoriról, annak az volt a cím, hogy The Network of Blood, és azt teljes egészében első szám egyes szemébe, hogy ilyen POV nézetbe akarta forgatni, hogy lássuk a különbséget a főszereplő szemszögén keresztül, hogy ott ő hogy látja a világot, tudod, és a valósággal szemben. Nekem ez kicsit néha-néhol hiányzott, hogy ugye láttuk, amit na, a igen, főszereplő igen. Vélhetően, főleg a, mit tudom én, még a film közepén, amikor már elkezd halucinálni, de még nem vagyunk mi sem benne biztosak, hogy ez mennyire valóság, és lehet, hogy ott néha jobb lett volna, hogyha látjuk azt is, hogy valójában tudod, mi történik, igen, de nem. Lehet, hogy ez már csak az én a buta fejem, hogy nem tudok annyira elvonatkoztatni.
Nem, egyébként vezethető vissza az én...
De igen, a végkifejlet érdekes, hogy te ugye arról mit gondolsz, mert ugye gyakorlatilag a film végén, miután ugye Max megölt mindenkit, szóval hogy először ugye megölte a saját kollégáit, mert a videodrómos gonosz emberek azt mondták. Aztán megölte a videodrómos gonosz emberek vezérét, mert ugye a Oblivionnak a lánya is azt mondta, és utána elmegy egy ilyen rozsdás hajóra, és gyakorlatilag ott megjelenik neki ugye a... Igen, és azt mondja, hogy lépjél át, nem tudom, az új szintre. És akkor nem tudom, így öngyilkos lett, és akkor most erről mit gondolsz, hogy ő meghalt, vagy valamiféle evolúciós továbblépése történt valójában, és valami, nem tudom, digitális lényként él valahogy tovább, és lehet, hogy nem tudom, a Debbie Harry karakterét sem már ott halucinálja, hanem ő is valami, vagy egyszerűen az már tényleg csak halucináció, és már összeomlott lelkileg, és gyakorlatilag arról szól a film, hogy fogyasztod ezeket a tartalmakat, egyre inkább nyomod magad lefelé a spirálba, egyre mélyebbre kerülsz gyakorlatilag, és aztán eljön az a pont, amikor már ugye nem tudod fokozni ezt a dolgot, és akkor meg már vége van mindennek, mint a drogfüggőség, vagy akár a közösségi médiának. Pörgeted a Instagramot, tudod, látod, hogy mindenkinek tökéletes az élete, egyre többet pörgeted, egyre depressziósabb leszel, egyre többet pörgeted, és aztán annyira depressziósan végül sötéten látod a világot, hogy aztán már nincs tovább. Vagy itt vajon itt, szóval van-e bármennyi valóság ebbe a lezárásba, vagy egyáltalán fontos-e, hogy legyen ebbe a lezárásba bármennyi valóság?
Szerintem olyan szinten fontos, hogy a film az megköveteli tőled, megvan az intellektusa, hogy megköveteli tőled, hogy neked legyen erről valami elképzelésed, és te döntsd el, hogy szerintem mi lett a vége. Mert hogy ez nem olyan függőbefejezés, ami szerintem ami azért függőbefejezés, hogy ha ebből bármi lehet, és majd jól kizökkenti a nézőt, és szétmegy az, hogy úristen, ez milyen zseniális, hogy nincs vége, hanem hogy neked ki kellett, hogy alakuljon a film közben egy interpretációd a videodrómról, meg arról, amiről beszél, és ahhoz, hogy ez alapján te el tudod dönteni, és is kell döntened igazából, hogy mi lesz ennek a vége, hogy neked mi lesz a véget, hogyha belekerülsz mondjuk egy ilyen fogyasztási spirálba, amit most az előbb mondtál. És szerintem az én interpretációmban, hogyha a videodrómnak az volt a célja, amit hallottunk, hogy átvegye a Civic TV-t kisebb szinten meg, hogy világhatalomra törjön, akkor a Maxnek ehhez egy eszköznek kellett lenni a kezükbe, és ebből szerintem logikusan következik az, hogy neki öngyilkosnak kellett lenni, mert nem volt haszna a Videodrome számára.
Uh-huh. De meghalt. Mit jelent az, hogy éljen a új hús, hogy az új hús az a
Oblivion Szent, ugye neki,
az a televízió, jó, az már
ez a... jobb kérdés. Egész végig azzal hitegették őt, hogy a barátnője még él valahol élt, igen, vagy csak azt mondták. Ez a kérdés, tudod, hogy hiszel el,
nem, ez kiderült, igen,
hogy tartom, mennyire gondolsz, hogy valóságos, vagy nem.
Tudod, mi az új Black, vagy nem. Tudod, mi az régi Black Mirror? Az új hús. Gyakorlatilag, hogy részeseink lesz a új húsunk, ezek a digitális kiterjesztések, amikben éljük az életünket. És ez amúgy meg, ha tovább gondoljuk, ez nyilván maga a közösségi média, hogy gyakorlatilag létrehozunk magunkról így ilyen avatárokat, és az avatárokon keresztül élünk, ahogy a Dr. Oblivion ugye a filmben kiderült, hogy ő amúgy már halott, csak korábban fölvett rengeteg videókazettát, és ugye azt sugározta a tévében, azt sugározta a követőinek, és a követői nyilván azt hitték, hogy ő él, és ez a volt, pedig ő már nem tudom, régen meghalt, csak fönnmaradt utána ez a több száz videókazetta, szóval hogy ő gyakorlatilag így egy ilyen digitális avatárként így tovább él.
A film teli van egyébként rengeteg ilyen nagyon analóg megoldásokba csomagolt, de ilyen nagyon, nagyon előrelátó jóslatokkal vagy pillanatokkal, és szerintem ez iszonyatosan zseniális benne, hogy nagyon sok mindent úgy látott előre, hogy igazából nem túl innovatív módon mutatta azt be, tehát hogy nem látott előre a jövőbe, hogy nem tudom, itt most digitális, nem videókazetta másolatok lesznek, hanem egy mesterséges intelligencia, mert ennyire nem tudott előre gondolkodni, vagy ennyire más irányba innovatívan gondolkodni, de úgy nagyon sok mindent megjósolt arról, hogy hova, mik lehetnek itt majd a következő.
Igen, amúgy, ami Cronenbergnél, csak mondod ezt a mesterséges intelligenciát, ami egy ilyen nagyon sajátos dolog mindig, hogy a technológia nála mindig így összefonódik a hús és vérre, szóval az existence-be is ugye így csontokból rakják össze a fegyvereket, a jövő bűneibe is ilyen csontokból készült székbe ül a Viggo Mortensen. Az az érdekes, még ezzel kapcsolatban, a lezárással, hogy nekem ez egy abszolút egy negatív végkicsengésnek érződik. Pedig nagyon hasonló történik benne, szerintem amúgy, mint a jövő bűnei lezárásában, és ezt el fogom most spoilerezni a jövő bűneit. Ugye abban kiderül, hogy az emberek, hogy fejlődnek, ki fejlesztenek olyan szerveket, amivel a műanyagot ugye meg tudják emészteni, és ez a főszereplőben is fejlődnek ezek a szervek, de ő így művészeti performanceként mindig kivágja ezeket a szerveket. De a film végére eljutod, hogy nem vágja ki ezeket a szerveket, és viszont nem tudja már egy adott ponton szenved, és nem tudja a normális ételt megemészteni. És azzal ér véget a film, hogy belekóstol az ilyen, de a mesterséges műanyag ételbe. És ugye a filmben meg van egy ilyen frakció, aki ez ellen küzd, hogy az emberi evolúció nem vehet ilyen istentelen, ilyen bizarr fordulatot, hogy műanyagon éljünk, de ott a film főszereplője, a Viggo Mortensen elfogadja végül ezt az evolúciót, megeszi a műanyagot, és látszik rajta, hogy ezzel elégedett, és ez jó. És itt a Max karaktere valószínűleg már abszolút nincs a tudatánál, de az öngyilkosságával elfogadja valahogy ezt a felkínált, tudod, digitális evolúciót, hogy ő tovább lép az új húsba, hogy ő feladja, el kell adni a régi húst, és tovább lép, és elfogadja ezt, csak még ugye az ott egy valahogy pozitívnak érződik, számomra legalábbis, vagy legalábbis reményteljesnek érzem én legalábbis, bár az is egy halálnyomasztó film.
Nem értek egyet. De ja, tök jó, ezt így eszembe se jutott, hogy végül is azt mondod, hogy ez a két film, ez gyakorlatilag ugyanaz arról beszél, csak míg a jövő bűnei egy evolucionista nézőpontból követi végig a szereplőjét, aki nem ágál a változás ellen végül, addig a Videodrome pedig egy pessimista szereplőt követ végig, aki próbálja valahogy menteni hát, azt az életet, igen. amit ismer. Ez,
hát valahogy igen, a jövőben nyilván
nem tudta.
A Viggo Mortensen nyilván egy aktívabb cselekvő, szóval hogy őt nem befolyásolja olyan szinten senki, de inkább azt mondom, hogy Cronenberg mindkét filmben, és szerintem emiatt valahol azért ezek pár darabok, mindkettő filmben egyfajta emberi evolúciós gondolatkísérleteket tesz az aktuális kornak a nagy, nem tudom, társadalmi válságára. A 70-es években a televízió, mint új tudatformáló, viszonylag új, friss tudatformáló eszköz, ahonnan pornó, erőszak, meg eleve egy erőszakos évtized is valamilyen szinten egy kiábrándult évtized a 70-es évek. Szóval ott ez van a fókuszban, ez a digitális továbblépésünk. A jövő bűneibe pedig nyilván most a környezeti válság, és az, hogy a bolygónak a pusztulása, és hogy ehhez hogy tudunk, hogy kéne alkalmazkodnunk.
Tehát én gyakorlatilag meg fiatalon ő az író, a mesélő, a rendező, ezt az emberi változás, az emberiség változását egy ilyen krízisnek élte meg, addig így idősebben már inkább egy ilyen felszabadító, elfogadó nézőpontot vesz föl.
Hát valahol igen, hogy tudjuk elfogadni. De ez a baj, mert igen, a Videodrómnak a vége azért sokkal kriptikusabb, és sokkal nehezebb megmondani, hogy a James Woods karaktere mennyire volt tudatában a dolgoknak, mennyire volt neki ez a saját döntése, hogy elfogadja, vagy egyszerűen tényleg ott volt, hogy ő valahogy már meg is sérült a filmbe, eleve haldoklott talán, vagy De az biztos, hogy annyi embert ölt meg, hogy nyilván nem igazán tudott bárhova menekülni, vagy igazából nem nagyon látszódott, hogy neki a normális tudat életébe vissza tudjon térni, hogy bármiféle normális megváltást kapjon. Szóval kicsit olyan a filmnek a vége inkább, mint a taxisofőrnek, ami után ott haldoklik a De Niro, és ott már képzelődik mindenről.
Ennyire messzire azért nem mennék el, de nekem sokkal... Nem tudom, gondolatébresztő, amit mondasz, meg ezen tökre el lehet még gondolkodni, de nekem így eddig a pontig nem merült föl bennem, hogy ennyire sok rétege lehet ennek az egybefejezésnek. Persze nyilván kérdéses az, hogy ő most ott tényleg meghalt, vagy tovább lépett, de tökre ez a párhuzam, ez szerintem ez nagyon, nagyon sokat lehetne még beszélgetni erről. Ott szerintem ennyire nem konkrét azért, mert a jövő bűnei az kifejezetten egy steril nézőpontból ül neki és kezdi el bemutatni ezt a jövőt. Addig a Videodrom meg alapvetően egy nagyon paranoidisztikus helyzetből indul ki, és végig ott vannak nagy gonoszok, akik tényleg gonoszok, és ki is mondják, hogy valamit akarnak olyan tenni, tehát hogy alapvetően azért ez egy negatív karakterekkel tűzdelt történet, sokkal inkább, mint a jövő bűnei, ahol azért sokkal több hangsúlyt helyez arra, hogy akik ugye a főszereplők ellen is vannak, neki sokkal érthetőbb, vagy segít abban, hogy megérts az ő nézőpontjukat is.
Ez biztos, ez nyilván egy sokkal kimértebb film, sokkal távolabbról nézi a figuráit, és sokkal jobban inkább a témára fókuszál. Itt pedig azért nyilván még sokkal inkább például a főszereplő karaktere is, meg a többi figura, akik benne vannak.
Egyébként szerintem nem látunk olyan hú de nagy alakításokat benne, de James Woods tökéletes szerintem... volt szerintem ebben a tenyérbe mászó extrém figurájára.
Nem, James Woods az ő tényleg abszolút remek, meg szerintem szóval a legtöbb színész is, szóval például aki a Dr. Oblivion-t játsz, az is nyilván így nagyon jól megragadja ezt a karaktert. A Deborah Harry az tök szexi, nyilván bárki őt szerintem követni.
Én ezt inkább azért a castingnak tulajdonítom a jó játékot.
Szerintem Deborah Harry, szerintem bárkit követni a szadomazó pokolba, szóval, hogy ez... mit lehet akkor mondani, hogy akkor mindenki nézze meg és találja ki magának a film végét? Hogy
így van, mindenki nézze meg ezt a filmet, aki eddig nem látta, vagyis Igen, aki eddig a putig eljutott, nagyon sajnáljuk, hogy elmondtuk az egész filmet, mielőtt megnézhetted volna.
De nem hiszem ebben az a jó, hogy ez
akkor is nyilván... végig.
De nem hiszem ebben az a jó, hogy így lehet, ez olyan film, hogy lehet így nyilván beszélni, de hogy nem tudod, nem úgy vagyunk spoileresek, hogy jaj, lelőttük, hogy a Komornyika gyilkos, és mit nézzük, mert hogy baromi izgalmas és érdekes, ami történik, és azt úgyse tudjuk így szavakkal leírni, mert hát kevesek vagyunk mi így a Cronenberg bácsihoz.
Tudod, mi a fura nekem? Az, hogy amit eddig láttam a filmjében, és meg fogok nézni a filmet is tőle, biztos vagyok, mert már egyébként a Jövő bűnei volt az első film, amit láttam idén, mármint, hogy idén láttam tőle az első filmet életemben, és az a Jövő bűnei volt, és tök kedvet kaptam, hogy megnézem többet is. Aztán néztem maga a Videodrómot, ami kapcsán merült fel egyébként, hogy amúgy ez pont most évfordulós, és szeretünk róla. Aztán a Legyet, aztán az Eastern Promises-t és a Western Elevated, és hogy valahogy ezek a filmek kapcsán az valahogy az rajzolódik ki bennem a rendezőről, hogy David Cronenberg igazából egy ilyen egészen érzékeny ember, aki valahogy az összes filméből egy olyan érdeklődés a világ iránt mutatkozik, amit egy tök kedves embernek tűnik attól függetlenül, hogy ő milyen hogy ő milyen horrorfilmeket rendez, vagy milyen...
De ez gyakran van így, hogy akire így rásütik, hogy jaj, de beteg alkotó, aztán a legnagyobb kezes bárány, kedves ember a világon.
De igen, hogy így tök érezhető, és ez a film is azért nagyszerű szerintem, és tök... Ez konkrétan egy kult klasszikus, szerintem mindenkinek érdemes megnézni, még ha nem is hibátlan. Az, hogy egyszerűen látszik rajta, érezni rajta, hogy a rendező az leült és érdekelt egy ilyen gondolat, amit megpróbált megfogalmazni, és azon gondolkodott, hogy mi lesz a jövőben velünk, hogyha ez most itt tartanak a dolgok, és ez így feszélyezte és érdekelte, és ezt így próbálja artikulálni az ő nyelvén a filmbe, és nem csak arról szól, hogy most legyen benne valamilyen testhorror, meg nagyon felszínesen beszéljünk arról, hogy a tévéfogyasztás megöli az embereket, hanem így érezni benne, hogy ez így érdekléssel akarja mondani, hogy ez nagyon érdekli.
Igen.
És szerintem az összes filmje tök jellemző, és ettől lesz izgalmas.
Jó, kivéve az Agyfürkészünk, az egy remek koncepció, egy csodálatos Michael Ironside, egy csodálatos Michael Ironside, és egy olyan rettenetesen rossz főszereplő csávó, aki megöli, az annyira rosszul játszik, és halálunalmas sajnos az a film, pedig az egyetlen, ami tényleg így nem tetszett. A Mesztelen ebédet még nem értettem. Szóval azt még lehet, hogy szeretem is, csak nem tudom. De igen, a Videodrómot nagyon szeretem, és szerintem jól körbe is jártuk, hogy miért érdekes, és miért lehet ezt így szeretni. Benned maradt még valami ezzel kapcsolatban?
Hát ezek után...
Nem. Jó, hát akkor köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Szerintem én úgy érzékelem, hogy ez lesz idén az utolsó adásunk, szóval mindenkinek boldog karácsony, boldog új évet, és majd igyekszünk január elején a Begli komából magunkhoz térni. Ugye eredetileg az lett volna a tervünk, csak így kicsit ellustálkodtuk, hogy a 2023-as nagy filmes évfordulók évada lesz, ezért beszéltünk az Ördögűzőről, ezért beszéltünk a Videodrómról,
és közben jött pár olyan ennyi? Aktualitás is, amivel nem tudtuk kihagyni, úgyhogy ez így félig meddig.
Ennyi, de hogy szerintem ebből a 2023-as évfordulós tervből lehet, hogy még jövőre átviszünk párat, meg megnézzük, hogy milyen filmek voltak 94-ben talán, vagy 84-ben, vagy 74-ben, ott is talán találunk valami izgalmasokat. Meg hát nyilván nem tudom, aktualitásokat. Próbálom a Dávidot rábeszélni mindenképpen egy Rebel Moon kibeszélőre, vagy valami jó kis 3 órás indiai filmre még mindenképpen. De addig is mindenkinek kellemes karácsonyozás, nézzétek meg a Videodrómot a családdal, mert erről szól az ünnep, hogy együtt van a család és nézi a tévét, még hogyha az agytumort okozó, szadómazó pornó, ami...
Egyszer a társas játék, talán, kinek a gyomrába veszik be először.
Talán amúgy a Videodróm adása nem feltétlenül annyira káros, mint egy némely főműsoridős kereskedelmi tévés reality show, amik mennek, és ezzel a szép boomer gondolattal zárom az a Roboraptor podcastet. Sziasztok!
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.
Ja igen, meg még azt elmondjuk, hogy iratkozzatok fel, meg kövessetek, meg ilyesmit. Today we are witness to the dawn of a new communications era, brought upon us by satellites, lasers, fiber optics, microprocessors, and magnetic bubbles, for the transfer of information, ideas, knowledge.